aki hatalmi szavával feltartja a mindenséget, aki minket bűneinkből megtisztít, átült a felségesnek jobbjára a magasságban, annyival külön kiválók lévén az angyaloknál, amennyivel külön nevet örökölt azoknál. A levél címe később került oda a szirat élére, valószínűleg olyan régen volt, hogy egészen pontosan a Bibliával foglalkozó szakemberek nem tudják megállapítani. 19. század volt a nagy kritikának, irodalmi kritikának az időszaka, és akkor a bibliai iratokat is új módszerekkel megpróbálták újra végig gondolni. Emlékszem, amikor kérő Péter bátyámmal együtt teológiára jártunk, már 40 éve ennek, akkor vizsgára készülve csináltunk egy silabuszt, nem az észta, nem arról észta, nem akkor észta, mert akkor a teológiában ez volt az az irány, amit a teológusok követtek. Az ott egy kicsit finomodott minden, és még az is lehet, hogy a keleti keresztényeknek volt igazuk, akik azt gondolták, hogy a levél szerzője Pál apostol lehet. Még a hajdani biblia fordításokban, talán a Szilveszter félében is Pál nevéhez kapcsolódik. Annak alapján próbálják meghatározni, hogy ki lehetett, és talán nem ő, hogy a levélnek a nyelvezete nem igazán rokon azokkal a levelekkel, amelyeket Pál írt, illetve diktált, mert a leveleit diktálta. Talán a szemsérülése miatt, amit éppen a damaszkuszi úton szerzett, és kicsit lehet érezni a levelek hatalmas körmondásain, hogy nem ő maga kiindultott a szavak felett, mert akkor az ember sokkal többet húz, jobban egyszerűen óriási nagy körmondatai vannak Pálnak, de azért hiányozható belőle az igazság, és így ennek a levélnek az első versében az, hogy a legfontosabb ebben a mondatban az, aki az egész dolog mögött áll, akitől az üzenet érkezik, és ez pedig az Isten. Itt kellene kezdeni a kis szövegnek a megértését, hogy az Isten szólott ehhez a világhoz. Sőt, itt a görög szövegben a névelő hangsúlyos. Tehát nem úgy általában Isten szólt, hanem az Isten is pedig az az Isten szólt, aki a világot teremtette. Talán említettem más akkor is már, hogy a teremtés szó a Bibliában kizárólag Isten nevével összefüggésben jelenik meg. Tehát még nincs sem, hogy rendet teremt valaki mondjuk a gondolataiban. Így sem használják más helyen, csak Istennel összefüggésben. Éppen nemrég beszélgetünk Júzsi lányommal arról, hogy vajon a kellemetlen dolgokat, a taszító dolgokat is Isten teremtette el. És azt mondtam el neki, hogy az egy Isten hit, az, amit a zsidókon keresztül adott Isten ennek a világnak, az azt állítja, és igazán van, hogy csak egy valaki létezik ebben a világban, aki teremtő. Mi nem hiszik azt, amit a perzsák gondolnak, hogy van egy jó Isten, aki a jó dolgokat teremti, és van egy rossz Isten-szerű hatalmas lény, aki a rossz dolgokat teremti. Egyesek által nyilván ismert paraszt Bibliában van egy ilyen ötlet, hogy a légy, a legyet hogyan teremtette Isten, vagy hogyan lett a légy, és csak a magyarban, a magyar szójátékban használható, másik nem, hogy Péter a népies mese legenda szerint megjelvén azt, hogy Isten a porból teremtett mindent, vett egy malik por, fölmondta, és azt mondta, hogy légy. És így lett a légy. Tehát ugye nem így van, persze, hogy nem így van. És annak illusztrálására mondom csak el, hogy a légy is a kellemetlen illatú formájú, zavaró jelenségek is együgy azon készből teremtettek. Nagyon meghökkentő, amikor Isten azt mondja, hogy lehet a városban baj, amikor az úgy teremtett. Engedj, hogy én vagyok, aki a vesztőt teremtem, és azt is, aki a veszedelembe megy. Nagyon nehéz éppen ezért megmaradnunk azon a szűk ösvényen Istennel kapcsolatban, amit a második parancsolat követel tőlünk, hogy mi ne teremtsünk Istent. Ne akarjuk megmondani, hogy ő milyen, mit szabad Istennek. És talán éppen ennek a levélnek a nyomán is azzal a kérdéssel is egy kicsit kell foglalkoznunk, hogy szabad-e Istennek inkognitóban, vagy nem is annyira inkognitóban megjelenni ezen a világon. Szabad-e ő neki emberként tükröződni, tükröztetni az ő végtelen és felfoghatatlan valóságát. Persze, hogy minden, ami teremtmény formájában jelenik meg, az részszerint való, ezért használja a zsidókhoz itt levél a Jézusról való beszédet így, hogy ő az Isten dicsőségének a visszatükröződése és a valóságának a képmása. Tehát az a kérdés, ami örökké foglalkoztatott bennünket, ahogy a gyereket zavarja, a szülő nem néz rá, szeretné látni a szemét, akarja, hogy ránézzen a szülő, úgy mi is szeretnénk, ha Isten ránk nézni, és bele tudnánk látni az arcához, a tekintetét szeretnénk látni, és egyáltalán szeretnénk sok mindent vele kapcsolatban érzékelni, milyen az, amikor szeret bennünket. Mert ebben van testi dolog is, érintés, tekintet, szavak, és úgy tovább. És azt szeretnék látni, hogy milyen lenne Isten, ha ember lenne. És azt mondja Szent Igénynek, hogy tükröződni tud Istennek a valósága, a mulandó dologban is, az ideiglenesben, a teremtett világban is. Tehát Istenről szól ez a szakasz, aki sok rendben és sokféleképpen szólt ez a világhoz. Az a mód, ahogyan megközelíti a világot Isten, az nem először a kép, és azután a szó, hanem először a szó, és azután lehet a kép is. Sokat beszélnek erről a szakemberek, és teljesen igazuk van abban, hogy fontos előbb olvasni, megismerni így az igazságokat, és hogy egy kicsit csökevényessé lesz annak a fantáziája, műveltsége, aki mindig csak képekben, televízióban, filmekben látja a valóságot, bár igazán érteni a filmet, az is egy különös és nehéz dolog. De hadd legyen előbb a szó, a megszólítás, a hangok szavakká, értelmes szavakká formálása, és Isten is ezt használta akkor, amikor a világot elképzelte. Nem azt mondja a Biblia teremtésről, hogy Isten kezébe vette az anyagot, és gyúrni kezdte, színezni kezdte, ahogy mi is a gyerekfoglalkozásoktól kezdve aztán a művészi megvalósításig az anyaggal birkózunk, színekkel, hanem szólt az Isten. Így kezdődik a világ, hogy Isten szólt, hogy legyen. És az ő igéje, az ő kijelentése az a cselekedet, az a tett, amiből a világ azután kifejlődött. Ezért hangsúlyozunk olyan gyakran azt, hogy Isten kijelentése, Isten szava meghatározó, világot teremtő, felváltó szó, és ezért nem akarunk attól eltávolodni. Megint valami, ami egyedül Istenre jellemző, ez pedig a kijelentés. Vannak emberek, akik megpróbálják Istent utánozni, kijelentenek dolgokat, és úgy érzik, hogy ha ők kijelentették, azon nem lehet változtatni, törvényeket alkotnak, és azt gondolják, hogy ezek örökké való törvények. Én magam is voltam képviselőnök és érvű, és ez a 8 év út, ennek a fele legalább az a terve, hogy amit meghoztunk korábban, azt megsemmisítettük, mert kiderült róla, hogy használhatatlan. És mégis mindig azt képzeljük, hogy kijelentéseink, isteni kijelentések, és zavar bennünket, irigységgel tölt el, hogy neki nem kell megváltoztatnia a kijelentéseit. Ha máshol nem tekintünk most először csak a teremtett világra, ugyanazok a törvények uralkodnak benne, mint a teremtés pillanatában. Ugyanazok a színek lehetnek pici módosulások, ami beavatkozásaink nyomán, de Isten még a növényeknél sem cseréli ki a dolgokat. Tehát aminek zöld volt a szára, annak most is zöld a szára, és aminek piros volt a virága, annak most is, és ahol fordítva alkotta meg eredetileg, ahol a szár piros és a feje a növénynek zöld, ez így van, nem cserélgeti a színeket. A mi világunkban, ahogy a divat változik, úgy cserélődnek a színek. Volt egy időszak, amikor a 70-es évek, 80-as évek fordulóján, amikor nagy divat volt katonai színekben járni, az ősetek emlékeznek még erre, akkor nagy divat volt ilyen barnás, keki színű katonai anyagokat használni, és akkor mindenki abban járt, függetlenül akkor, hogy jól áll-e neki, mert van akinek a földi színek állnak jól, van akinek az elevenebb színek, de akkor mindenki ilyen színekben akar járni. Aztán most én örülök neki, pedig divat szerint a cigányság is meg akarja mutatni maga arcát, és a harsány nagy virágok jelennek meg a nők öltözködésében. Örülök neki, bár nekem annyira nem tetszik, nem szeretem a harsogó színeket, de azért annak örülök, hogy megmutatják magukat, és az emberek megkedvelik, és ezen keresztül azokat is megkedvelik, akiknek ez tetszik. A világ változik, állandóan változik az ember gondolatai szerint. És amikor azt mondom, hogy Isten nem változik, és ez a teremtett világa sem, akkor nem arról szól mindez, hogy Isten konzervatív. És elmúlt jár felette az idő, és változnia kellene, hanem Isten ízlése, Isten hatalma, Isten bölcsessége, örök, és örök az ő szeretete és kegyelme, és minden kijelentése, amit a világban tett, úgyis érvényes, nem változik meg. Tehát fontos, ami igény szerint, hogy az Isten szól, nem a proféták szóltak, nem az emberek szóltak, hanem Isten szólt. Lehet, hogy rajtuk keresztül, de szólt másféleképpen is, itt az Isten tisztelet előképpen arról beszélgettünk egy kicsit, hogy szól-e Isten az álom által, és az álmot jobban kedvelő növekvésben lévő kamasz fiúk, főleg kamasz fiúk életében, de az álmodozó kamaszlányok életében is az álom nagyon fontos. Isten álmok által is szól, nem csak úgy szól persze, de szól az álom által is, szól a teremtett világ szépsége által is. Van, akik Isten végtelen szeretete rendít meg és tesz informóvá, van, akit az életben elszenvedett veszteségei, van, akinek az Istenről alkotott képe a tragédiák által töröltetik el, és azt gondolja, hogy ő Isten tagadó lett, és jó úton van afelé, hogy a valóságos Istennel találkozzék, ha elveszíthette azt az Isten képet, amit ő maga rakott össze. saját bizonyítása és elképzelései szerint, kezdnek azonos a kijelentéssel, azzal a kijelentéssel, amit Isten nem összefüggésben fogalmazunk most meg, az, ahogyan Isten szól, nem úgy szól, ahogy az emberek akkor sem, hogyha emberi nyelven szól hozzánk. És ez is nagyon fontos, hogy Isten úgy akar ehhez a világhoz szólni, ahogy az közérthetően felfogható, elfogadható, és ahogy ezt még a gyermekek is megértik. Éppen ezért olyan kedves és szép a karácsonyi történet is, amit Feri barátunk minden karácsonykor megpróbál egy kis jelenetben a feleségével együtt megalkotni. Tegnap itt volt és elhozta ezt a betlehemi jelenetet, ami hát nem annyira is távolra emlékeztet, inkább egy kicsit a Herodes palotájának legalábbis a romjai maradta ki. Pásztorokat nem látjuk, de egyáltalán bárányunk van, vagyis előre szaladt a bárány, és a bűnös még nem volt ideje követni a bárány, és ezért a pásztorok a királyok és az anyja ott vannak. Szóval karácsonyi jelenet, amit a gyerekek is jól értenek. Majdnem azt mondanám, hogy még az állatok is megértik, hogy Isten szereti a világot és közösséget akar vállalni vele. Nem idegen tőle, nem utasítja el fölényesen, nem nevezi csak állatoknak azokat az élőlényeket, hanem az ő megváltó szeretetében, Noé bárkájáról szóló történetben benne vannak az állatok is. Bármilyen furcsa, nekünk, de igen, Isten az egész világot szerette, a János 3.16, ha nem szerettem a világot, hogy egy szőt fiát adtak érte. Az egész világnak a harmóniát, hogy a végzetés előtt lekcióként felolvasott ézsaiási szakasz egy olyan könyvben található, amelyik az üdvkorszakról úgy szól, hogy a vadállatok és az emberek között az ellenségeskedés helyen valamilyen fajta harmónia, közösség jön létre, a gyerek a mérges kígyóval játszik, az oroszlánokkal és egyebekkel vannak az állatkertekben, de állatsimogató részek, azért nagyon kell vigyázni, hiszen az állat a maga Istentől kapott természetét, sokkal nehezebben tudja korlátozni, már néha megszégyenül, mint az ember. Szóval Isten az egész teremtett világot szerette, és azon keresztül is szól, az állatok hűségén keresztül is ez a világhoz megrendíti az ember önző szívét, azok önfeláldozása és szeretete is. Isten ad kijelentést, csak Isten beszéde kijelentés, ha mi szavaink nem. És nincs elégülés abban, amit Isten szólt, mutatja ezt a világ teremtés óta működő rendje, az évszakok megújulása, sorrendje, nincs semmi változás. Ebben a világban kis apró módosulások, amit az ember okoz, azon kívül nincs változás ebben a világban. Aztán azt, hogy sokszor és sokféleképpen szólt az Isten, arról is beszél, hogy nem egyszerre mond meg mindent. A teremtés is 6 napon át zajlott, nem azért, mert Isten nem tudta volna egy nagy ős robbanással az egész világot megteremteni. Csak egyet kiáltott volna, és akkor az egész világ a fizikától, a biológián át, a különböző szellemi tudományokig mindig egy pillanat alatt robbanásszerűen telett volna meg a zenével együtt, mindennel, művészetekkel együtt, és nem így volt. Hanem Isten először elkezdett rendet tenni, és sőt azt megelőzően a világosságnak a nem fizikai, hanem lelki oldalában megjelent ebben a világban, amitől látható lett a káosz, és csak azután lassan napról napra a részletek felett örvendezve tett újabb és újabb kijelentéseket, és ennek nyomán a világ megvalósult. Nem egyszerre tette, és nekünk sem egyszerre mond el mindent. Mondja egyszer Jézus a tanítványainak, hogy sok mondani valóban a számotokra, de azt nem tudják, hogy elhordozni. Nem mond mindent azonnal nekünk, és mivel türelmetlenek vagyunk. Sokszor szeretnénk a sorrendet is megváltoztatni. Nem tudunk lépést tartani másokkal sem, és ezért szülőként, barátként, társként is megpróbáljuk rá erőltetni az akaratunkat, szeretteinket, és azt hiszik, hogy jót teszünk, mert Isten nem így csinálja. Isten nem mond el mindent egyszerre, és lehetnek időszakok így az életünkben, akkor, amikor balgán gondolkozunk, butaságokra használjuk, bűnnek is nevezhetnénk ezt, amikor tévedünk, és nem Isten akarata szerint élünk. Kétségbe vagyunk esve, és nem értjük tékozó fiú történetében az apának a türelmét, és hitét, és reménykedését, amivel csak ül, miért nem megyünk fel? Miért nem keresi, miért nem beszéli rá, vagy kényszeríti, hogy jöjjön haza? Hogyan van ez, hogy inkább hagyja, hogy minden elherdáljon az a fiú? Semmit nem ismer meg a világnak, csak egy olyan részét, amit jobb lenne soha meg nem látni. És ő csak ül, és csak vár. Csak vár, vár, vár arra az ölelésre, ami mindenek után, amikor már minden érték oda veszett. Akkor jön ez az atyai ölelés. Mi szeretnénk egyszerre, és egyszer s mindenkorra megmondani dolgokat, pedig Isten nem egyszer s mindenkorra jelent ki, pedig egyedül az övé a kijelentés. Isten szól kétszer, háromszor, és nem mondja el, hogy már megmondta. És legközelebb ütök, hogyha elég van az, hogy Isten teremtünk, és a mi Istenünk egy ilyen verekedős Isten, aki állandóan pártház. Volt egy barátunk régen, akit az édesapja nagyon gyakran meglakott, és ha éppen nem szolgált rá, ez a fiú is megkérdezte az apját, hogy most ezt miért kapta, akkor az volt a válasz, hogy hallgass, azért, mert apád vagyok. Hát úgy érezte, hogy a szegény valóban ember, hogy időként meg kell raknia a fiát ahhoz, hogy megmaradjon az igazságos lényen. Isten nem berekedős Isten. Mi olykor kockáztatunk, és ebből adódóan élnek bennünket sérülés. Ugye, hogy egy gyerek is játszik, és keresik, és odaveri magát. Ugyanígy azok a dolgok, amik bennünket élnek, nem Istennek a mindennapos körösei, vagy felekedései, hanem igen, ez a világ sebeket is tud osztani, és ezért olykor marad Istennek a helyreállítás szolgálata, a vigasztalásnak a szolgálata, hogy nem ő gáncsol el bennünket, nem ő okoz nekünk fájdalmat, hanem mi magunknak. Ami Istenünk, egy az Isten gondolataival lépést tartani nem tudó tehetetlen szülőnek az Isten képe, pedig ő más, más. Az Isten szólt, szerette a világot, örvendezett minden nap a teremtés, minden apró mozzanata felett, és valahogy elfeledkezünk erről, hogy látta az Isten, hogy jó. És hétfőn megint látta, hogy jó, és kedden megint látta, hogy jó, és így tovább, és szombaton is látta, hogy minden, amit teremtett, íme igen jó, és ezt a fajta örömöt, ezt a fajta lelkesedést, ezt a fajta elragadtatást is örökölhetjük, és ennek az ellenkezőjét is, amiben minden rossz, ha esik az eső, az rossz, hasítanak, és sokáig nem esik az eső, az rossz. elismerhetség és magatartás, de a kijelentést tevő, bennünket és a világot megszólító Isten hite, bennünk való hite, a jóban való hite és amellett való örök elköteleződése egészen más. És ez tükröződött Jézus történetében. A mi történetünkben néha felvillannak ezek a vonások. Nincs bennünk elég előrelátás, és ez is egyébként jól van így, hiszen akkor izgalmak se volnának, ha én most meg tudnám mondani, hogy januártól mi fog történni. Nagyon jó lenne, hogyha mondjuk német döntéshozók tudnák, hogy januártól mi akarnak dönteni. De én nem tudom, és ilyen lemondanék azokról az izgalmakról, amik eltöltenek arra gondolva, hogy mi lesz januártól. De nincs bajom azzal, hogy nem tudok olyan nagyon messzire előre látni. De hiszek abban az Istenben, és bízom az ő rendíthetetlen jóságában, aki volt, aki a világot ilyen jóra, ilyen áttekinthetően működőképesre és szépre, szeretettel telőre teremtette, és a benne való hitem ad reménységet arra, hogy januártól is azután is a dolgok nem vakvégtelen, nem az egyre romló tendenciák szerint, hanem az ő jósága szerint fognak alakulni. Tehát szól hozzám fokozatosan, szól újra és újra. Szólt a proféták által, és ez nem azt jelenti, hogy amit a proféták által mondott, ha felett eljárt az idő. Ezt azért kell a levél elején hangsúlyozni, mert ennek a levélnek a címzetjei a mostani cím ellenére nem csak a zsidók voltak. Azért írta valószínűleg a kutatók szerint, teológusok szerint ezt a levelet a szerző, mert abban a gyülekezetben is, amit itt az írás nem határoz meg, amelyik lehetett, voltak zsidó keresztények és voltak pogány keresztények. És már akkor elvallott közöttük a viszony. Már akkor megfogalmazottak azok a gonosz butaságok, amelyek ma is megterhelik. Különösen keresztényeknek a lelkét, főleg a többségi társadalmakban, így van ez magukat kereszténynek nevező társadalmakban. És a szerző azért írta meg, ugyanúgy, hogy Pál a római levelet, hogy kísérletet tegyen arra, hogy ezt a szakadékot valahogy áthidalja. Hogy arról beszéljen, hogy mindannyiunk közös atya, a mindenható és örökké való Isten. És nem mondhatjuk, hogy amit a zsidó profétáknak mondott, vagy azokon keresztül mondott, az meghaladja az új szövetség, nem haladja meg. Az ugyanúgy érvényben marad. Amikor Jézusra gondolunk, akkor nem mellékes dolog, hogy Jézus Isten zsidóként akarta elhozni ebbe a világba. Sokszor említem magukról megfeledkezett keresztényeknek, hogy nem lehet Jézus úgy szeretni és imádni, hogy az ő vallását, az ő gyökereit, az ő hátterét ne tisztelnénk és ne szeretnénk, és ott ne lenne szentírásunk számunkra. Nagyon helyesen van egybekötve a pogány keresztények számára is az úgynevezett ószövetség, az új szövetséggel. Isten nem volt vissza abból sem semmit. Ugyanúgy érvényben van a 10 parancsolat, ugyanúgy érvényben van minden kijelentés és szó, ami az igében van, akkor is, hogyha ami megváltozott vagy változó világunkban értelmezni kell Istennek ezeket a kijelentéseit. De ebben az utolsó időben a világot teremtő szó, a proféták által megszólaltatott igazság, a fokozatosan adott isteni üzenet megjelent képi formában is. Mint azt mondanám, hogy gyengébe kedvéért képregény formában is megjelenik az, ami eddig csak szövetten hangban jelent meg, hogy jobban értsük. Miért szólsz példázatokban? Kérdezik a tanítványai Jézust, és azt mondja, hogy azért, mert van fülük, de nem hallanak. Akkor le kell egyszerűsíteni a számukra a kijelentést. Azt a kijelentést, ami volt. Valaki nézi Máté evangélium, Márta megy állandóan vissza-vissza utal, és azt mondja, hogy ahogy megvan írva, ahogy megvan írva, ahogy megvan írva, a hegyi beszéd és a 10 parancsolatnak nem a megüresítése és szóval ebben az értelmében leegyszerűsítése, hanem az érthetővé, a mindenütt számára emészthetővé tétele fogalmazódik meg az evangéliumokban, mert Isten azt akarja, hogy megértsük, azt akarja, hogy tisztán lássunk, hogy a szemünk és a fülünk, ami az érzékelésre adatot, a megfelelő igazságot, az Isten akarata szerint igazságot tükrözze. Jézus megjelenésével ez a tükröződés tökéletesen sikerült. Az Isten karaktere szerint jelent meg ez a szó, amit a görögben a karakter szó. A karakter pedig, tudjuk, az írás világából is, hiszen nyitott a tőlünk kéziratot is rendelnél, hogy négy ezer karaktert adjunk le. Az eredetileg a kérzbe vagy kőbe fésett gondolat volt a karakter. Így csak mondjuk, hangok hallatszanak, de mihelyt Mózes vésőt vesz a kezébe, talál két megfelelően puha követ és egy keményebb kővel valószínűleg, lehet vasat használ, elkezdi a karaktereket a kőre rávésni, kőbe van vésve, onnantól kezdve az igazság. Vége a fecsegésnek. Van 10 ige, és közöttük ilyen nagyon karakteresek, hogy ne ölj. És akkor jön a hosszadalmas vétel, ez van oda leírva, és nincs körülírás, nincsenek hosszadalmas magyarázatok, hogy mikor mégis, hogy ez ölése az nem, hogy csirkét ölni lehet-e, ember nem lehet. Lehet-e disznót ölni, és lehet-e bárányt ölni. Azon ott, hogy ne ölj, és innentől kezdve elég szörnyen érezzük magunkat, ezért van, hogy mondjuk itt ebben a kertben nem merem aztán, hogy 20 nem fogyasztunk, de a csirkék tudják, hogy mi nem ölünk csirkét, és ezért nagy barátságban élünk itt a kertben. Hát az van, hogy ne ölj, és zavarban vagyunk akkor is, hogyha szükség úgy hozzá, hogy esetleg nincs ölni kell. Az Isten karaktere vésődött be az ő igényében, Jézus Krisztusban. Isten be van vésve, kőbe, fénybe, lelkünkbe, lelkünk húsztábláira, és ez a bevésés, ez a karakter megkerülhetetlen, kimagyarázhatatlan. Isten így akar bennünket is karakterré vésni a Jézus által a keresztény, az nem megkereszteltet jelent, hanem azt, akinek a lelkében ugyanazok a karakterek vannak bevésve, mint amilyen karaktere halálhatatlan Istennek az elénákba bevésett ige, ami úgy Jézus Krisztus. Isten áldjon meg bennünket, hogy az ő dicsőségének a karaktere, az ő dicsőségének, akik másra legyünk mi is a Krisztus által, ki nem csak a világot tartja fenn hatalmas szavával, hanem rendíthetetlen igazságaival üzeni az irgalomnak, meglátásnak, a szeretetnek, az Isten jó szándékainak az igényt. Amen.